153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem, dr. Horváth Gábor, köszönthetem itt a stúdióban, aki fantasztikus tudományos munkát tudhat maga mögött, egyetemi tanár az ELTE-n, és hát városunk szülötte. Köszöntelek, Gábor, szeretettel.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Nagyon szoros kapcsolatot tart a szülővárosoddal, rendszeresen tartasz előadást, illetve segíted a kutató munkában még az általános iskolai korú diákokat is. Most éppen, amikor beszélgettünk, egy előadásra készülsz a Bibó István Gimnáziumba, és hamarosan májusban a Szilárd Járó Gimnázium köszönthet téged. A téma, amivel kezdjük, én nagyon kedves voltál, amikor megkérdeztem, hogy miről is fogunk beszélgetni, hiszen az elmúlt találkozásunk óta bizonyára sok új területtel foglalkoztál. Olyan kínálat volt, hogy alig bírtam választani. Úgyhogy több mindenről is fogunk beszélgetni. Elsőként a testfestés. Hogy a testfestés vajon a csíkos testfestése az afrikai benszülötteknél segíti-e azt, hogy a bőgjöket távol, tehát van élettani hatása, gyakorlati hatása azon kívül, hogy szép?
Igen, az afrikai benszülöttek, vagy az ausztráliaiak, Pápua Új-Guineaiak, de még a egykor élt Amerikában, Észak-Amerikában élt indiánoknál is van egy jellegzetes testfestés. Ezeknek az embereknek ilyen sötétbarna a bőrük, érthető módon napsütés miatt hozzá alkalmazkodtak, és ilyen fehér vagy világossárga agyaggal bekenik magukat, és ahogy húzzák a festéket, olyan csíkok keletkeznek, vagy pöttyök voltok. És mi azt korábbi vizsgálatunkból tudjuk már, ugye korábban az ebráknak, hogy miért csíkos az ebra, azzal foglalkoztunk, és kimutattuk, hogy többek között a vérszívó bögyök ellen is jól véd a csík, és akkor persze logikus volt az ötlet, hogy akkor ezeket a testfestett benszülötteket sem támadják a bőgjök, és akkor ezt kísérlettel, terepkísérlettel igazoltuk. Bőgjös helyen szokolyán kiraktunk egy fekete, pontosan egy sötétbarna bábút, ilyen próbabábút, kirakat maketbabát, egy fehér bőrűt, olyan fehér, mint a mi bőrünk, meg egy sötétbarnát, amit úgy befestettünk fehér csíkokkal, mint a benszülötteket. És akkor be voltak ragacskozva, 3 hónapig kint voltak a telepen, hetente összegyűjtöttük a bőgjöket, és akkor ezek voltak néha álló állapotban, néha fekvőben, és akkor így is kiderült az, hogy a sötétbarna bőrű festetlen emberekre, ha állnak, ha fekszenek, 10-szer annyi bőgőj megy, mint a fehér bőrűekre, és a fehér bőrűekre pedig 2-szer akkora megy, mint ezekre a festett csíkosakra. Tehát lényegében ugyanaz jött ki, mint a zebráknál, hogy a zebra a testfestés, ez csíkos, ez nagyon véd a bőgjök ellen. Na most ezt a csíkos testfestés honnan leshették ezek az emberek? Nyilván Afrikában az okapi fenekéről, ami csíkos, vagy magáról a zebráról. Az indiánok meg az ausztráliai benszülöttek nyilván máshonnan, de bekenték magukat csíkosra, és tapasztalhatták azt az áldásos hatását ennek a csíkos testfestésnek, hogy nem mennek rá a bőgjök. Na most ez fontos védő funkció, mert a bőgjök rengeteg betegséget terjesztenek, a betegségek kórokozói, például a száj- és körönfájást, vagy mondjuk az álomkort Dél-Amerikában ők terjesztik, nem a cecelejek, mert Dél-Amerikában nincsenek cecelejek, tehát nagyon sok betegséget terjesztenek, és több százmillió embert sújt még manapság is. És ha bár ők nyilván nem tudták ennek a védőhatásnak az okát, de leutánozván az ebrákat, azt tapasztalták, hogy abban a néhány napban, vagy hétben, vagy hónapban, sőt, vannak olyan törzsek, amelyek egész évben testfestik magukat, azok megtapasztalhatták a saját bőrükön a szó szoros értelmében is, hogy nem csípi őket a bögöly.
Fantasztikus a természet, mindig lenyűgöz, és főleg az, hogy a természeti népek mennyire szoros kapcsolatban vannak, és mennyire okosan és bölcsen használják mindezt. Tehát akkor egészen tudatosan használták ezt. Nagyon sokan azt gondolhattuk, hogy akkor festik magukat, ha ünnep van, vagy ha harcra készülnek, ugye filmekből ezt véltük felfedezni. Ezek szerint vannak olyan törzsek, akik egész évben gyakorlatilag így védekeznek a bőgjök ellen.
Hát nem azt bizonyítottuk, hogy ők tudatosan a bőgjök ellen festik ki, ezt még antropológusok, kultúrantropológusoknak kéne vizsgálni, tehát ezt nem tudjuk. Mi azt állítottuk, és azt bizonyítottuk be, hogy ha kifestik valamilyen oknál fogva, kulturális szempontból, mondjuk mint a busójáráskor magyar ember fölveszi a Mohács környékén azokat a busomaszkokat, ők is valamilyen oknál fogva festik egymást, törzsfüggő ünnepek hatásakor, de ilyenkor teljesen bizonyos, hogy a bőgjök nem támadják őket, és az is bizonyos, hogy sok száz év alatt, vagy nyilván 1000 éve ott vannak, ezt ők tudják. De hát kultúrantropológusoknak kéne ezt a részét megvizsgálni, hogy ők ezt mennyire tudatosan csinálják, de ezt csak most tudtuk meg, hogy ilyen védőhatása van, tehát most fogják tudni föltenni majd a kultúrantropológusok ezeknek a benszülötteknek, hogy is mi a tapasztalatuk, még miért csinálják ezt.
Annyira izgalmas ez a tudomány, a kérdések a legizgalmasabbak, de hogy azért vélhetőleg rájöttek, tehát hogy feltételezhető, hogy a kérdésre a válasz igen. Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. Nagy örömünkre dr. Horváth Gábor egyetemi tanárt kérdezhetjük a legutóbbi kutatási területeiről, mert még van jó néhány izgalmas kutatási téma a tarsajában. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai nagyon-nagyon izgalmas beszélgetésünket dr. Horváth Gáborral. Az ELTE egyetemi tanáraként dolgozol hosszú évek óta, rengeteg kutatással a hátad mögött, és az elmúlt beszélgetés részben éppen egy nagyon friss kutatási eredményről számoltál be, és tudom, hogy van egy újabb friss eredmény, ami az zebra csíkeihoz kapcsolódik a tarsolyodban. Oszd meg velünk.
Igen, az, hogy miért csíkos a zebra, az már 150 éve vita a biológusok meg a fizikusok között. Az egyik elmélet szerint az zebra csíkoknak hűtő hatása van azzal a következő magyarázattal. Napsütésben a fekete csíkok melegebbek, mint a mellette lévő fehérek, tehát a levegő fölmelegszik a fekete csík fölött, és ott fölszálló légáramlat van, és a fehér hidegebb csík fölüli hideg levegő pótolik, és olyan pici apró kis légőrvények alakulnak ki, ahány zebra csík van, annyi ilyen örvény. És akkor a hipotézis szerint ez hűti a zebrát, mint hogyha állandóan egy kis szél folyna ott a háta vagy a teste között. És akkor ezt mi kísérletileg vizsgáltuk, úgyhogy ilyen 60 literes hordókat föltöltöttünk vízzel, 6 darabot bevontuk fehér lóbőrrel, fekete lóbőrrel, ez igazi zebra bőrrel, meg szarvas marha, szürke marha bőrrel, belelógattunk egy automata hőmérőt, és kim volt 4 hónapig a egy lovastanyán, ahol mindig napsütésben volt, tehát nem volt árnyékban, és akkor 5 percenként mérte az automata hőmérő a hőmérséklet, és a végén összehasonlítottuk, hogy melyik hordó mag hőmérséklete melegebb vagy hidegebb. Na most, az triviális, hogy a fehér lóbőrrel bevont hordó az a leghidegebb, a fekete lóbőrrel bevont hordó vize meg a legmelegebb. De mi van a kettő között lévő fekete-fehér csíkos zebránál? Annak pedig a kettő között kéne lennie. Hogyha hűtő hatása lenne, akkor még talán meg a fehérnél is hidegebb. Illetve volt egy kontroll, a szürke marha bőrrel bevont hordó, az felel meg az átlag zebrának. Hogyha fehér-feketét kiátlagolom, szürke lesz. Tehát, hogyha a zebra csíknak hűtő hatása lenne, akkor hidegebbnek kellett volna lennie szignifikánsan, mint a szürkének. És akkor a 4 hónapos kísérlet végén kiderült, hogy ez nem igaz. Mindenféle meteorológiai szituáció volt, tehát fújt a szél, mert meteorológiai állomással mértük a csapadékot, a szelet, a hőmérsékletet, mindent, és egy hosszú ilyen idősor analízissel kimutattuk, hogy nincs szignifikáns különbség a szürke hordó és a zebracsíkos között, tehát megcáfoltuk kísérletileg azt, hogy a zebracsíknak nem hűtő hatása van, azaz nem azért csíkos a zebra, mert hűt. Tehát a 18 elmélet közül egyet cáfoltunk. A 18-edikkel azt mi állítottuk, föl még jóval korábban, hogy például a csíknak az a hatás, hogy ne jöjjenek oda a bőgjük, ez is kísérletileg bizonyítva van, de még van 16, amit még cáfolni vagy megerősíteni kell.
Hát akkor még szabad a terep, és nagyon sok izgalmas kísérlet vár rátok. Egyébként ez annyira lenyűgöző, hogyan találjátok ki magát a bizonyítási módszert, hiszen így, hogy elmondod nekünk, olyan egyértelműnek tűnik, hogy milyen egyszerű, stb., de hogy valószínűleg a kutató munkának pont az a lényege, hogy kitaláljátok, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogy zajlik egy ilyen. Például ez hogyan találódott ki?
Hát ugye fizikusok vagyunk, biofizikusok, a biológiából ismertük ezt az elméletet, de soha senki nem bizonyította ezt be, mert hogy ezek biológusok, azok nem ilyen fizikai kísérletet nem szoktak végezni. Mi meg fizikusként hát zebrát nem tudunk vizsgálni, meg szarvasmarhát, annak nem lehet a hőmérsékletet mérni, meg mozog, meg mindenféle baj van. Tehát akkor ilyen rögzített és ilyen állatmodell kellett, és hát ez a legegyszerűbb, hogy ilyen fémhordó, ami be van vonva megfelelő bőrrel, és ott a maghőmérsékletet kell mérni, és hogyha a hűtő hatása van, akkor annak a víznek hidegebbnek kell lennie. Tehát viszonylag egyszerű így utólag. A hőkamerával egyébként mértük rendszeresen a hőmérsékletét, hogy tényleg az átlag hőmérséklete milyen, tehát volt meteorológiai mérés, hogy milyen a szélsebesség, mert a szél az hűti, tehát nagyon sok fizikai, meg meteorológiai paramétert mértünk, és akkor statisztikai módszerekkel kimutattuk, hogy ha bár ingadozik a napsütésnek, meg a napállásnak megfelelően a mind a 6 hordónak a maghőmérséklete, tehát színuszosan változik mondjuk, de mindig magasabb vagy alacsonyabb alacsonyabb, vagy éppen nem zajon belül azonos a hőmérséklete például a szürkének és a zebracsíkosnak.
Mennyi ideig tart egy ilyen, ennek konkrétan mennyi ideig tartott a kitalálása? És gondolom, hogy nem egyedül csinálod ezt, hanem csapatban dolgoztok? Hogyan zajlik egy ilyen kísérlet kitalálása?
Igen, egy csapat van, szorgalmas doktorandusz diák, benne a zebrákat az állatkertben mértük élő módon a csíkokat, tehát a hőmérsékletét hőkamerával, és összehasonlítottuk, hogy jól modellezi-e a mi zebracsíkos hordónk a hőviszonyait, a felszínű hőmérsékletét a zebrájának, és hát kiderült, hogy igen, tehát jó modellje volt ez a nem élő zebracsíkos hordó, a hőmérsékleti szempontból tökéletes volt. És Gödön lakom, és Gödön van egy lovastanya, szálendertanya, oda jártunk ki naponta, szinte kocsival, és akkor ott mértük az adatokat, egy számítógép tárolta, de azt is le kellett tölteni hetente, tehát 4 hónapig tartott, mert 4 alapkísérletből állt, és hát havonta változott a hordónak a bevonata. És valójában tavaly előtt még megcsináltuk még egyszer, csak akkor nem sikerült a kísérlet olyan szempontból, nem modelleztük jól a valóságot, mert akkor ilyen fekete-fehér csíkokkal, meg meg szürke-fehér festékkel vontuk be. Hasonló eredmények jöttek ki, csak amikor benyújtottuk cikkbe, a bíráló azt mondta, hogy rosszul modelleztük a valóságot. És igaza is volt, ezért bevontuk a következő szezonban, ugye egy évet kell várni, mert ez csak nyáron lehet kísérletezni, és akkor bevontuk igazi lóbőrrel, és akkor már sikeres volt, és meggyőztük a szakmát is. Tehát ezért valójában 2 évig tartott ez a kísérlet.
Hihetetlen, annyira lenyűgöző ez a világ. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Horváth Gábor egyetemi tanárral, hiszen még mindig van számos téma, amiről beszélgetni fogunk. Folytatjuk hamarosan a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket városunk büszkeségével, dr. Horváth Gábor egyetemi tanára. Most, amiről beszélni fogsz, ugye most éppen, amikor ez a beszélgetés készül, a napi egyenlőség van, a tavaszi napi egyenlőség, bár mondtad, hogy véletlen, hogy az előadás mára esett, hiszen a csillagokkal kapcsolatos Kordilevszki porholdról fogsz mesélni az érdeklődőknek. Egy kicsit mesél nekünk most itt az éter hullámain a hallgatóknak is. Milyen ez a kísérlet?
Egy régi égi mechanikai vitát döntöttünk el, hogy létezik-e, vagy nem létezik-e a Kordilevszki-féle porhold. Az elmélet az, hogy van a Föld és a Hold, és a Hold kering a Föld körül gyakorlatilag. De van egy speciális pont, ugyanan távolságra a Földtől, mint a Hold, csak tőle 60 fokra, meg mínusz 60 fokra, tehát 2 speciális pont van, ezt Lagrange 1, 4-es és 5-ös pontnak nevezi, mert elméletileg a Lagrange fizikus, híres matematikus fizikus fedezte föl. Ez a 2 pont a következő specialitással rendelkezik, hogyha oda berakunk egy porszemet, akkor az ugyanan szögsebességgel kering a Földdel, Holddal együtt, mint a Hold, és onnan ki sem mozdul. Ha onnan kimozdítjuk egy picit, akkor pedig visszamegy oda. Tehát mint egy ilyen lokális, helyi vonzó centrum alakul ki. Van másik 3 pont is, Euler-Lagrange-féle 1-es, 2-es, 3-as pont, az pedig a Föld-Hold összekötő egyenes mentén az egyik oldalon, másik oldalon és középütt helyezkedik el. Ha oda berakunk egy pontot, együtt forog a rendszerrel, viszont honnan kimozdítja valami, mondjuk a napszél, akkor nem tér oda soha vissza, tehát ezek instabil pontok. Viszont a Lagrange 4-es és 5-ös pont az stabil. Na most ezek az évmilliók során összegyűjtik az űrport, tehát a csillagközi port. Hogyha megközelíti ezen pontokat egy üstökös maradvány, vagy akármilyen kis meteorit, vagy meteor maradvány, nevezzük űrpornak, akkor az ott marad a közelében, hogyha nem túl nagy sebességgel közelíti meg, és idők során összegyűlik ez a port. Tehát úgy szoktuk ezt mondani, hogy a Lagrange féle égi mechanikai porszívó.
Pont ez jutott eszembe, hogy egy állandóan bekapcsolt porszívó működik a Hold körül, jobbról és balról.
Igen, ez égi mechanikai gravitációs porszívó. Na most, hogyha ott összegyűlik az évmilliók vagy százmilliók során a sok por, az szórja a napfényt. Tehát, hogyha fölnézünk abba az irányba, ezt a csillagászok ki tudják számolni, a Hold előtt, meg a Hold után van, persze éjszaka, és teli Holdkor nem látható, mert akkor mindent elnyom a szórt égboltfény, ami a légkörben szórodik, de teli Hold mentes, tehát Hold mentes napokon föl kell a Lagrange 4-es, vagy éppen lenyugszik, vagy a Lagrange 5-ös pont, és olyankor a csillagász tudja, hogy hova kell nézni távcsővel, vagy szabad szemmel, hogyha nincsen fényszennyezés, akkor ott egy nagyon halvány derengésnek kéne lennie. Na most ez így is van. 1961-ben Kazimír Kordlevszki, lengyel csillagász, ezt először szabad szemmel figyelte meg a Tátrában, nincs fényszennyezés, és utána távcsővel szépen le is fényképezte, és ezt leközölte, akkor még németül publikáltak, az volt a tudomány nyelve, és azóta elnevezték ezt a Kordlevszki-féle porholnak. Azt utána sok-sok csillagász próbálta ezt megismételni, de némelyiknek nem sikerült. Később, néhány év múlva NASA kutatók fölküldtek 100 embert röpülővel, jó magasra, éjszaka, és a kezükbe adtak egy kis térképet, hogy rajzolják le a térképből, hogyha látnak valahol valami derengést. És a 100 közül mondjuk 50 látott ilyen derengést, és pont ott, ahol ez a Kordlevszki-féle porhold van. A másik fele meg nem látott. Ez a személyérzékenységétől is függ. Aztán próbáltak más csillagászok más módszerre, de némelyiknek sikerült kimutatni, ezt némelyiknek nem, de mindegyik ilyen fotometrikusan, tehát a fény intenzitás alapján próbálta szabad szemmel vagy távcsővel. És ezért a csillagászok fele elfogadja ezt, hogy létezik, a másik fele meg nem, mert azt mondja, hogy a napnak a gravitációs hatása az kisöpörheti onnan, kivonzhatja a porholdat, és ezért lehet, nem is létezik. Tehát vita volt egészen 2018-ig, hogy most létezik, vagy nem létezik mi. Egy távcsövet fölszereltünk képalkotó polarimetriával, tehát nem csak egyszerűen a fénynek az intenzitását, meg a színét mértük, hanem a polarizációját is. És polarizációs mintázaton ott volt a Lagrange 4 ponton, szép volt, számítógépen szimuláltuk is, és Liz Judit csillagász kolléganőmmel végeztük, az ő távcsőve szereltük föl képalkotó polarimetriával, ő maga méregetett sokat, egy évig méregetett rendszeresen, és néha sikerült elkapni ezt a polarizációs mintázaton egyértelműen bebizonyosodott szórt napfényt, és akkor azt nem tudtuk máshol magyarázni, mint ezzel a Kordlevszki-féle porholddal.
Egy ilyen hosszú időt a zajló vitára tettetek pontot ebből a kutatással. Nagyon klassz dolog, azt gondolom. Azt mondd el nekem, hogy lehet ezt elképzelni, tehát, hogy itt mi tudjuk mérni az olyan nagyon messze lévő, mert hogy a távcsővel el tudom kézzel, le tudjuk fotózni, vagy sem, de hogy a magát a polarizációt itt mi tudjuk mérni az ott lévő jelenségnek?
Igen, hát a távcső fényútjába be kell helyezni egy polárszűrőt, lineáris polárszűrőt, azt forgatni, három különböző fényképe felvételt csinálni, három különböző polárszűrő állással az illető égbolt területről, és a számítógéppel kiértékelve nem csak a szín, hanem a polarizáció irány és a foka, tehát új mintázatot kapunk, amit egyébként az állatok látnak, csak mi nem látjuk, és akkor azon viszont egyértelműbben kimutatható az ilyen nagyon híg por. És ennek van egy érdekes lengyel-magyar vonatkozása is, mert a Kordlevszki, Kazimírz Kordlevszki már nem él, viszont van 4 fia, és azok olvasták az angol nyelvű cikkünket, amit egy ilyen angol csillagászati labban közöltünk le, és az egyik fia Chicagóban él, és rögtön írt nekünk egy e-mailt, hogy éppen most írja apukájának nem a memoáriát, hanem az apukája életművéről ír egy ilyen kis angol nyelvű könyvecskét, és hogy milyen jó, hogy magyarok bizonyították, és hogy éppen magyaroknak sikerült bizonyítani. Kicsit szomorkodott, hogy nem lengyeleknek sikerült, de úgy fejezte be az angol levelet magyarul, hogy lengyel-magyar két jó barát.
Annyira édes ez a világ, és a benne lévő történések, és tényleg a lengyelek nagyon szeretnek bennünket, és mi is szeretjük őket, és hát lám-lám, akkor egy nagyon szép életművet bizonyítottatok, vagy segítettetek bizonyítani. Nagyon izgalmas volt ez a rész is, és még messze nem vagyunk a végén. Maradjanak velünk hallgatóink, dr. Horváth Gáborral beszélgetünk tovább itt a Halas Rádió hullámhosszán.
153. A Halas Rádió lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, folytatjuk mai beszélgetésünket, a villámokról fogsz mesélni, és az avval kapcsolatos kutatásról. Villámokat nagyon sokan látunk, ismerjük, mesélj, mit lehet róluk tudni?
Hát én most nem a villámoknak a fizikájával és a meteorológiáiról szólok, hanem egy tudományközi vizsgálatról, művészet és fizika közötti híd. Azt vizsgáltuk, hogy a festett villámok mennyire hasonlítanak a valódiakhoz. A probléma onnan indult, hogy 1882-ben készítette Nicholson Jennings az első sikeres villámfelvételt. Ugye akkor még ilyen üveglemezes, ilyen nedves lemezes fotók voltak, hosszú expozíciós idő, és a villám az csak maximum egy másodperc, tehát nagyon nehéz volt a villámokat elkapni. Amikor villámlik, akkor nincs ott a fotólemez, amikor meg a fotólemez van, nincs villám, tehát nagyon nehéz volt elkapni. De Jennings azért akarta mindenáron lefényképezni a valódi villámokat, mert föltűnt neki, hogy a festményeken a villám olyan cikcak alakú, mint gondoljunk az SS jelvényre, vagy az elektromos 220 volt nagy erősségű áramnak az a cikcakos S-se, ami az elektromosság jele, és így festették meg a művészek a villámokat, vagy mondjuk gondoljunk a Zeus kezében a nyilakra. Az is olyan cikcakos es. És azt mondta a Jennings, hogy ő még életében nem látott ilyet, de hát a személynek nem hisz az ember, hogy le kell fényképezni. És akkor megcsinálta az első felvételt, és tényleg ilyen SS nyilak nincsenek rajta. De az 1882 óta is nagyon sok festményen mégis csak ilyenek vannak. És akkor a Jennings meg is nyugodott, hogy ilyen nincsen, a technikáját pedig szépen kifejleszette. Minket érdekelt, mint biológiai fizikusokat, hogy most akkor mi az oka annak, hogy mégis ilyen, meg hogy hány ágónak festik mondjuk a villámokat. Vizsgáltunk 100 darab villámfestményt, és 400 darab valódi villámfényképet, és ezt hasonlítottuk össze. Három paraméterrel írtuk le a villámot, ilyen alaktani, most ezt nem részletezem, tehát három paraméterrel jellemeztünk egy villámot, és ezt számítógépek kiértékeltük mind a festményeken, mind a valódi villámképeken, amiket meg ilyen természetfotósoktól gyűjtöttünk be, és akkor kiderült, hogy bizony nagyon sok festett villám nagyon-nagyon eltér valamelyik paraméterben, vagy akár mindhárom paraméterben a valóditól. Érdekes melléktermék az lett, hogy a festett villámoknak mindig csak maximum 10-11 ágat ábrázolnak, holott egy valódi villám már csak a fényképen is akár 50 meg 100 ágú is lehet. Ennek meteorológiai meg fizikai oka vannak, most ebben nem mennék bele. És akkor fölmerült egy újabb probléma, hogy akkor a festők miért mindig csak 10-11-et festenek. Akkor elkezdtünk egy pszichofizikai kísérletet végezni, hogy mutattunk pácienseknek, 10-nek valódi villámokat, fölvillantottuk egy másodpercig, és meg kellett nekik mondani, hogy szerintük hány ága van egy villámnak. És hiába mutogattunk akár 50 meg 100 ágú villámot is, ő maximum azt mondta, hogy 11. Ahogy nőtt a valódi villámágoknak a száma, úgy rohamosan nőtt a hiba. De amint kiderült, csak 11 ága van a villámoknak, amire az ember emlékszik. És festményeken is ugyanez volt. Lényegében, amikor a festők villámot festettek, akkor ők is elvégezték ezt a pszichofizikai kísérletet, csak ők emlékezetből próbálták lefesteni a villámot, és úgy emlékeztek, hogy maximum 11 van. Aztán később azért kiderült számunkra, hogy ennek viszonylag nagyon egyszerű magyarázata van. Hány ujja van az embernek? 10 ujja van. És utána néztünk, pszichofizikusok vizsgálták már, hogy az ember hogyan is számol, amikor meglát mondjuk 3 borsószemet, vagy bármit. Az asztalra kidobunk 3 akármit, almát, körtét, borsót, bármit. 5-ig az ember egészen jól meg tudja becsülni. Ránéz és nem számolgat, ránéz, hogy ez 4, ez 3, ez 5. 5 után már csak becsülni tudod, már nő a hiba. 10 után pedig rohamosan megnő a hiba. Hát valószínű azért, mert 10 ujjunk van. Tehát viszonylag ez a triviális magyarázat. Minden esetre kvantitatívan mi vizsgáltuk először ezt a jelenséget, hogy mennyire élethülyek vagy nem a valódi villámokhoz képest a festettek, valamint azt is vizsgáltuk, hogy időben hogyan változik ez. Mert ugye a határ évszám az 1882. Az előtt nem volt fotodokumentációja, tehát azelőtt a festők nem tudhatták, hogy kell festeni egy villámot. Azután viszont már igen. De az derült ki, hogy a 1882 után is nagyon sok villámhibás, persze van művészi szabadság, ezt tudjuk, de akkor is, hogyha egy élethűen akar festeni egy festő, mondjuk a Turner, aki még az utolsó levelet is, meg fűszálat is odafest, akkor az a villámot is precízen festi. És az ki is derült, hogy a Turner, aki nagyon híres tájképfest, volt, ő tökéletes villámokat. Ő is csak 11, maximum 11 ágat, viszont nem cikcakosan, hanem ahogy olyan fraktálszerűen, mint a gyökére, hogy elágazik. Viszont vannak nagyon, nem azt mondom, hogy tehetségtelen, hanem nagyon nem valósághülyen festők, azok még cikcakosan festették. Nem véletlenül, hogy Turner ilyen nagyon élethülyen festi a tájat, mert ő fiatal korában abból élt, hogy az akkor ilyen úti könyveknek, akkor ugye még nem voltak fényképezőgépek, vagy nem színes minden eset, és akkor az úti beszámolóknak, az úti könyveknek festett város meg tájképeket. És akkor viszont a precízen kellett lefesteni a Pizai Ferenc tornyot, vagy a Csomolungmát, és így tovább, és hozzászokott ahhoz, hogy a valóságot festi le. És a villámot is valóságosan festette. Vannak ilyen nagyon karikatúristan, vagy nagyon sematikusan festők, azok pedig nem törődtek a részlete, valami cikcak, valami villámszerű, és akkor kész.
Nagyon-nagyon izgalmas volt ez is. Azt gondolom, hogy aki ezután villámot szeretne festeni, nézze meg először a fényképeken, milyen egy igazi villám, és úgy tegye meg. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszámolót, ezt a kutatási eredményt. Ez mikor egyébként?
Ez magyarul idén jelent meg a Fizikai Szemlében, angolul pedig egy évvel korábban, tehát 2018-ban.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Horváth Gáborral.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket az ELTE egyetemi tanárával, városunk szülöttével, dr. Horváth Gáborral. Rendkívül sok izgalmas kísérletről meséltél nekünk, és bár ígértük, de nem fogjuk folytatni a kísérletek sorát, hiszen amik most aktuálisak lennének, olyan hosszúak, hogy nem férnének bele a műsoridőbe. Helyette abban maradtunk itt a szünetben beszélgetve, hogy kulisszatitkokról fogsz egy kicsit mesélni, hiszen a kutatások azért az egyik legizgalmasabb dolog a világon, és hogy hogyan alakul ki, és milyen nehézségekkel küzdenek meg a kutatók, abba sokan nem látnak bele. Például a testfestés kísérlete kapcsán, illetve eredménye, hiszen kimutattátok, hogy a testfestés véd a bögyök ellen, hiszen tized annyi bögöly támadja meg azt a fekete bőrű embert, akinek ilyen testfestése van. Milyen nehézségekkel találkoztatok?
Amikor ezt a kísérletet végezzük Szokolyán, tehát hogy fekete, fehér, meg fehércsukos fekete ilyen próbababákat belegasszózva kiraktuk, és mennek rá a bögyök, a terepkísérlet folyt, éppen nálam volt Tim Caro, amerikai professzor, aki ilyen zebra szakértő, és bemutattuk neki, hogy éppen milyen kísérletet folytatunk. És akkor figyelmeztetett minket, hogy ezzel nagyon óvatosan bánjunk, és le is beszélt akkor, hogy ezt leközöljük, mert hogyha Amerikában egy ilyen cikk megjelenne, akkor a fekete bőrűek, meg a politikai korrektséghez ragaszkodó főszerkesztők, vagy újságírók minket rasszistának fognak nevezni, mert hogy ez egy ilyen tabu téma lehet. És akkor kicsit meg is ijedtünk, de aztán néhány év múlva azt mondtuk, hogy annyit dolgoztunk vele, meg mi eredményünket közöljük le, be is nyújtottuk egy jó labban, és ott bizony igaza volt a professzornak, mert ötször kellett átírni a cikket, mert politikailag nem volt korrekt az a, pedig nem négereket írtunk, hanem fekete bőrű vagy barna bőrűt, de leírtunk olyat, hogy esetleg ezek a festett afrikai benszülöttek az ebrákról mintázták ezt, és akkor a...
Hogy onnan vették az ötletet.
Onnan vették az ötletet, és akkor egy teljesen semleges mondatnak tűnt nekünk, de a főszerkesztő, vagy az egyik bíráló azt mondta, hogy mi rasszisták vagyunk, mert hogy ne hasonlítsuk egy állathoz egy afrikai benszülöttet. Akkor átírtuk másik formába, akkor az még mindig nem tetszett neki, akkor most nem tudtunk mit kitalálni, akkor írtuk neki, hogy írja le ő, hogy... De ő meg erről nem volt hajlandó, úgyhogy nagy nehezen negyedik, ötödik alkalommal már mindent kiirtottunk. Az egyik bíráló azt mondta, hogy most már korrekt a dolog, ő szerinte közölhető, de a másiknak még mindig nem tetszett. És a főszerkesztő bepipult súnya szóval, és azt mondta, hogy most már öt lehetőséget adott nekünk, hogy politikai korrekté tegyük a cikkünket, ezt nem tettük meg, úgyhogy vissza, tehát a cikket nem fogadták el. Akkor nagy bajba voltunk, hogy akkor most mi legyen. De aztán kicsit vártunk, és benyújtottuk egy másik, egy angol, ez egy amerikai lap volt, egy angol, tehát európai lapnak, ott meg simán átment. Persze, már ez a megszűrt, ez a finomított verzió, de ilyen szempontból meglepetés volt számunkra, hogy ennyire átpolitizálódik már a tudomány nyelve is. És hát, hogyha belegondolunk, hogy a tudományt is csak emberek művelik, és ott lehetnek feministák, lehetnek szexisták, lehetnek rasszisták, lehetnek feketék, lehetnek fehérbőrek, indiánok, akkor bizony ezekre ügyelni kell, és mindegyiknek a szája íze szerint kell publikálni. Tehát ez egy jó tapasztalat volt számunkra.
Nyilván azért az, hogy most ezek a csoportok ennyire védik ezeket a dolgokat, ennek nagyon mély, fájdalmas történelmi múltja van. Mostani Oscar-díjas film, ugye a Zöld könyv, éppen a rasszizmusról szól, tehát hogy itt nagyon fájdalmas sebek vannak, amiket most ugye talán túlozva védenek ezek a jogvédők, de nagyon cuki másik példát is mondtál, ami pedig éppen a nők jogait védi.
Igen, amikor azt vizsgáltuk, egy viking navigátor, aki 300 évig léteztek a vikingek hajós népként, és a navigátor az mindig férfi volt. A viking navigátor meg tudja állapítani a napnak a helyét, a nem látható napnak a helyét, milyen pontosága tudja megbecsülni, hogyha felhő mögött van. Pszichofizikai kísérleteket végeztünk, mutogattunk az embereknek felhős képeket, és számítógépen jelölje, hogy szerinte hol van a nap. Ezen eredményt leközöltük egy amerikai labban szintén, az a Journal of the Optical Society of America-ban, és leírtuk, hogy ezt a kísérletet mi férfi páciensekkel végeztük el, mert hogy a vikingek és férfiak voltak. És azt is leírtuk, hogy valójában ezeket a kísérleteket hajókapitányokkal kellene elvégeznünk, hiszen az modellezi legjobban a viking navigátorokat, hiszen aki egész életét a tengeren tölti, lát felhőket és próbálja megbecsülni a napot, csak hogy angolul úgy írtuk le, hogy nem az, hogy kapitány, hanem az, hogy salesman, ami ugye azt jelenti, hogy vitorlázó férfi, tehát a man. És a bírálónk, mint kiderült, egy feminista professzor asszony volt, és ő ezt kikérte magának, és azt mondta, hogy mi rasszisták és szexisták vagyunk, mert ő ismer saleswoman-t is, tehát hogy ismer nő nemű kapitányt is, és ezért mi ne diszkrimináljuk a nőket, hogy ők nem lehetnek kapitányok, mi az, hogy lenézzük mi a nőket, hogy ők csak férfi lehet kapitány, és ezért ezt javítsuk ezt a cikket. És hát persze ilyenkor...
Mi lett a vége?
Hát az lett a vége, hogy megnéztük az angol szótárban, hogy a hogy kaptén, kapitány, hát ahogy magyar is mondja, abban nincs benne, hogy hím nemű vagy hű, és akkor így már a feminista a professzor asszonynak már megfelelt, és átment a cikk. Háromszor kellett átírni a cikket, pont hasonló, aminek a feminista professzor asszonynak még más sem tetszett, és végül a főszerkesztő magánlevélben gratulált nekem, mint a kutatás vezetőjének, hogy ilyen türelmes voltam, mert ő már tapasztalt olyat, hogyha ilyen kekeckedő a bíráló, vagy azért, mert feminista, vagy azért, mert valami másra érzékeny, akkor ilyenkor a kutatók visszaszokták vonni a cikket, hogy ők nem vacakolnak, átviszik egy másik újsághoz. Tehát gratulált a türelmünkhöz, és hogy milyen szép cikk született, és akkor így a kecske is jól akadt, meg a káposzta is, tehát a cikk lejött, és még a feminista professzor asszony is boldog.
Nyilván egy kutatónak azért a türelem az fontos fegyvere, hiszen maga egy kutatási folyamat sem rövid, de úgy látszik, hogy maga a leközlési folyamat sem rövid. Végére értünk a műsoridőnknek, elengedjük dr. Horváth Gábort, hiszen készülni fog az előadására. Májusban a Szilárd a gimnáziumban személyesen is tudnak vele találkozni. Azt gondolom, első kézből hallani ilyen információkat fantasztikus dolog, és hát Gábor olyan élvezetesen mesélsz erről, hogy mindenképpen átadod az izgalmát ezeknek a kísérleteknek. Köszönjük, hogy itt voltál, és kívánunk további sikeres kutatómunkát.
Köszönöm szépen, és májusban a Szilárdi gimnáziumban megyek. Eddig a Bibóban voltam, de most visszatérek a régi hagyományhoz, hogy egyik fél évben Bibó, másik fél évben Szilárdi, mert hogy két szép és szuper gimnázium van a többi mellett is, de ezekhez kötődöm a szüleim meg a tanáraim révén.
Köszönjük, és sikeres kutatómunkát!